Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, vallástörténeti és teológiai értelemben is csak azokat lehet kereszténynek nevezni, akik hisznek a Szent Háromságban. Ahogyan a könyörgésben is imádkoztuk, ezzel Isten föltárta az ő belső életét. Azt, hogy Isten egyetlen, azt kinyilatkoztatta a zsidóknak, a görögök pedig spekulatív úton jutottak el oda, hogy csak egyetlen Isten van, de ez az egyetlenség, ez félelemmel töltött el mindenkit, mert ahogyan a Szentírás is mondja, a rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Az élő Isten kinyilatkoztatása megtörtént az Ószövetségben, és az Úr Jézus viszont föltárta előttünk a Szent Háromságnak a titkát. Azáltal, hogy az Istent Atyának nevezte, azáltal, hogy megkülönböztette magát az Atyától, de ugyanakkor mégis a föltámadásban Isten hatalmas fiának bizonyult, ezáltal kiderült az, hogy az Isten szeretett közösség. Az pünköskor megünnepeltük a Szentléleknek a kiáradását, és így teljessé vált az a kinyilatkoztatás, amit az Isten adott nekünk Jézus Krisztusban. Testvérek, a Szent Háromságot nem elképzelni kell. Én sok olyan emberre hívővel beszélek, aki csak akaratból hisz, mert hogy nem tudja elképzelni a Szent Háromságot, és ezért azt hiszi, hogy ő hitetlen. Valójában véve, testvérek, a Szent Háromságot meg kell vallani, dicsőíteni kell a három szemét, és mindig vigyázni kell arra, hogy az ember ne térjen vissza abba a fajta magányos Isten képbe, mint amiben a zsidók voltak, vagy vannak ma is. Az Isten egyetlensége, az leginkább azt gondolom a családon keresztül érthető meg. A családot is több személy alkotja, de egyetlen lényeg a család. És ez a közös lényeg az, ami a családot összetartja, és ebből lehet valamit megsejteni a Szent Háromsággal kapcsolatban is. Megsejteni, hogy mit is jelent, hogy az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, és a kettejük szeretete a személyalkotó, és ez a Szentlélek, ő a Szentlélek. Ez nagyon fontos, testvérek. Az ember, amikor a kereszténységéről gondolkodik, akkor ez az egyik legbecsesebb dolog a Szent Háromságba vetett hitünk. Ez egy teológiai ünnep. Egy olyan teológiai ünnep, aminek megvoltak már az előzményei az Ószövetségben. Gondoljunk csak Mamre teremtményére, ahol Ábrahám vendégül lát három férfit, és hol úgy szólítja meg őket, hogy Uram, hol pedig úgy, hogy három személy szólít meg. Az egyházatyák ebben látták az előképét a Szent Háromság hitének, és a keleti egyház így is ábrázolja a Szent Háromságot Mamre teremtményénél Ábrahám vendégségében. Amikor megkaptuk ezt a kinyilatkoztatást az Úr Jézustól, akkor ezt azért kaptuk, hogy ne féljünk. Azt mondta a mai Szent Leckem, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek. Az ember meg tudja ijeszteni magát az Istennel, meg tudja a rossz lelkiismeretével fertőzni saját magát, a saját Isten képét. Ezért kell újra és újra visszatérni az élő Istenhez, ahhoz az élő Istenhez, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát, kinyilatkoztatta magát. De azt szoktuk mondani, testvérek, hogy a kinyilatkoztatás, az egyetemes kinyilatkoztatás, az lezárult az utolsó apostol, illetve apostol tanítvány halálával. Ez kb. 120 körül van. Azért ez a kinyilatkoztatás, mert a mi úrunk Jézus Krisztus maga a kinyilatkoztatás, és ezt a Krisztust mi az apostolokon keresztül tudjuk megismerni, tőlük tudunk arról, hogy ki volt ő, hogy mi történt vele, hogy mit tanított, hogy mit tett. És ezzel az egyetemes kinyilatkoztatás lezárult. Újabb egyetemes kinyilatkoztatás nem lesz. Minden más csak magánkinyilatkoztatás, és ezeket a magánkinyilatkoztatásokat szabadon lehet elfogadni, vagy nem elfogadni. Én azt szoktam mondani, hogy ostobaságot ne beszéljünk, tehát ne mondjuk azt, hogy ez nem igaz, hanem azt mondjuk, hogy engem nem érint, én számomra nem fontos egy magánkinyilatkoztatás, bármi is legyen az. Ami egyetemes kinyilatkoztatás, az Jézus Krisztus és az ő megismertetése az apostolok, illetve az apostol tanítványoknak a halálával zárul le ez a folyamat. Akkor lehet, hogy akkor írják le a Szentírást, akkor gyűjtik össze a szent tanúknak a beszámolóit, és keletkezik a kánon, az a kánon, ami aztán természetesen itt évszázadokon keresztül még változott, ugye ne felejtsük el, a tridenti zsinaton mondták ki dogmaként a szentírási kánont, hogy milyen könyvek tartoznak bele. Szóval a keresztény önazonosságunknak egy nagyon fontos ünnepe ez, ugyanúgy, mint ahogy a jövő vasárnap megünnepeljük az Úrnapját, az is teológiai ünnep, az sem egy konkrét esemény, hanem az utolsó vacsorán történteknek a megünneplése. A Szent Háromság hite az nem olyan könnyű. Ne felejtsük el, nézzétek meg testvérek, hogy hogyan csúsztak vissza például az unitáriusok is abban a fajta monoteizmusba, amikor már nem is lehet őket kereszténynek nevezni, vagy hogyan csúszott vissza a jehovisták, hogyan nem keresztények, hogyan, ami nem az erkölcseiket jelenti, hiszen keresztényi, sok esetben sokkal keresztényi módon viselkednek, mint mi, de nem keresztények, mert nincs érvényes keresztségük, mert nem ismerik föl az Úr Jézusban az Isten fiát, és nem tudnak mit kezdeni a szent élekkel. Ezért is kell nagyon vigyázni erre a becses hittitokra, a Szent Háromság hitére. Ezt a Szent Háromság titkát, ezt nem kitalálták az apostolok, ez ebben az évben esett le én nekem, és jöttem erre rá, hogy itt valójában véve mennyire fontos mindaz, amit a Szentírás leír az apostolok tapasztalatával kapcsolatban. Az volt a mai evangéliumban, hogy még mindig a 11-ből sokan kételkednek az Úr Jézusban. Folyamatosan értik meg az apostolok, hogy ki a názareti Jézus, hogy mit jelent, hogy valóságos Isten, és mit jelent az, hogy mégis valóságos ember. Az Úr Jézus személyével kapcsolatban rengeteg vita volt, az egyháztörténelem során mindenféle eretnekségek ütötték fel a fejüket, mert nagyon nehéz a Szent Háromság hitében megmaradni. Sokkal egyszerűbb visszatérni abba a fajta monoteizmusba, amiből az egyház kinőtt, a zsidó monoteizmusba vagy az iszlámba. Én szoktam mondani, hogy a Pál apostol által alapított egyházak, a szíriai egyházak írtak egy levelet a konstantinápolyi pátriárkának, hogy ne kelljen nekik mindenféle ilyen hittitkokban hinni, legyen elég annyit mondani, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. De hogy a két természet, meg a Szent Háromsági személyek egymáshoz való viszonya, ez meghaladta az ő tudásukat, vagy az ő hitüket. És a konstantinápolyi pátriárka visszaírt, hogy nem lehet ezt mondani, hanem igenis a teljes Szent Háromságban kell hinni. És ezek az egyházak egy karcsapás nélkül tértek át az iszlámra, mert sokkal-sokkal egyszerűbb abban hinni, hogy egyetlen Isten van, aki mindenféle szabályokat és mindenféle parancsokat ad nekünk, hogy mit szabad ennünk, meg mit nem szabad ennünk, meg hova szabad nézni és hová nem. Sokkal nehezebb a Szent Háromságban hinni, sokkal nehezebb megbékélni az Atyával, megbékélni az egyetlen Istennel, aki három személynek a szeretett közössége, és megbízni benne. Megbízni az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. És van még egy számomra nagyon árulkodó kis történet. Mikor szentháromsági viták voltak az egyházban, akkor a Szentlélek istensége, hogy most valóságos Isten, nem valóságos Isten, egy liturgikus érvel intéztek el. Azt mondták, hogy ha ugyanazt a dicsőítést adom az Atyának és a Fiúnak, mint a Szentléleknek, akkor a Szentlélek is valóságos isteni személy. És ezzel jutott nyugvó pontra, ezzel a liturgikus dologgal, hiszen van ez a latin mondás, hogy lex orandi, lex credendi, hogy az imádság törvénye az a hitnek a törvénye. Úgyhogy én azt gondolom, testvérek, hogy Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy az ember próbáljon a hit titkokról gondolkodni. Nyilván nem lesz mindenki teológus, de azért, ha már egyszer van egy ilyen nagy kincs, hogy az Isten kinyilatkoztatja az ő belső életét, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez felesleges a Szent Háromságról gondolkodni. De mindenképpen a liturgia az alkalom arra, hogy az ember megadja a dicsőítést az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és ezzel a liturgikus magatartással, vagy összeszeretséggel tudunk megállni az élő Isten előtt, és tudjuk a hitünket növelni, tudunk a hitünkben előrejutni. Mai evangéliumban az Úr Jézus missziós parancsa már mindenkinek szól. Az is olyan érdekes, testvérek, hogy Jézus is bejárt egy belső keresztutat, bejárt egy belső utat. Ugyanúgy, mint te meg én, mindegyikünknek idő kell arra, ahhoz, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy ő kicsoda, hogy önazonosságra jusson. Az Úr Jézus első parancsa az apostoloknak az volt, hogy ne menjetek a szamaritánusok közé és a pogányok közé sem menjetek, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És amikor látja a pogányok hitét, és ugyanakkor pedig látja a zsidóknak az elutasítását, akkor fordul a pogányok felé is, és akkor ez a missziós parancs tetézi be, teljesíti be Jézusnak a földi működését. Azt mondja, hogy mindenkit meg kell keresztelni. Ez nagyon nehéz, testvérek, mert évszázadokig úgy gondolták, hogy aki nincs megkeresztelve, az elkárhozik. Ebben az esetben viszont az üdvösségnek földrajzi és kulturális korlátjai lennének. Márpedig Isten minden ember üdvösségét akarja, ebből kell kiindulni. És ebből pedig az következik, testvérek, hogy aki nincsen megkeresztelve, arról nem tudunk semmit sem. Nem kárhozik el egészen biztosan, pusztán csak a keresztség hiánya miatt, de aki üdvözülni akar, annak meg kell keresztelkednie. És ma manapság ismét divat, hogy azt mondják a szülők, még gyakorló katolikus szülők is, hogy majd ha gyerek fölnő, majd eldönti, hogy mi akar lenni. A keresztség szükséges az üdvösségre, és ahogyan a szüleinktől kaptuk az életünket, az anyanyelvünket, még az ízlésünket is, ugyanígy a szüleink kereszteltettek meg a többségünket, a szülei kereszteltettek meg, mert üdvösséget akartak nekünk, mert egy szülő mindent meg akar adni a gyerekének, ami az övé, minden jóban részesíteni akarja. És éppen ezért olyan fontos, hogy ne húzzuk el az időt a keresztelésnél, hanem minél kisebb korban megkeresztelni. Egyszerűen Jézus szavaira ráhagyatkozással, aki azt mondta, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, és aki nem hisz, az elkárhozik. Ott nem teszi hozzá az Úr Jézus, hogy aki nem hisz és nem keresztelkedik meg, az elkárhozik csak az, hogy aki nem bízik. És testvérek, ez is olyan érdekes, hogy azt mondja a Szentírás, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És aki nem hisz, azaz nem bízik, az már itt a földön is kárhozott. Az, aki nem tud bízni Istenben, és aki nem tud bízni a másik emberekben, az már itt a földön is nyomorult, és a halála csak pont erre az életre, erre a hitetlenségre. Ugye a hit szó az magyarban magyarázatra szorul, az elsősorban és először bizalmat jelent. Bizalmat az Istenben, bizalmat a láthatatlan Istenben, és bizalmat egymásban. Ezt jelenteni az szó, hogy hit. És éppen ezért kell törekednünk, hogy újra és újra ezt a bizalmat felszítsuk magunkban, azt a feltétlen bizalmat, amivel az atyához fordulunk, a Fiú keresztül és a Szentlélek által. Ezt a bizalmat kívánom mindegyikünknek, és akkor ebben a templom búcsúban meg lehet újulni az Istennel való kapcsolatban, hiszen mindenki kapott feloldozást, aki kérte, így aztán rendezni lehet, tiszta lappal lehet folytatni az életünket. És a hitetlenség, a bizalmatlanság Istenben az bűn. És éppen ezért kell ezt a bizalmat erősíteni, és természetesen ennek része, hogy elfogadom a Szent Háromságnak a hittételét, dogmáját, és még ha nem is értem, de vallom. Annak idején, amikor Boldogsága Szűz Máriának a szentfőtelen fogantatás dogmáját kihirdették, akkor előtte, mivel a domonkosok nem vallották ezt a hittitkot, az egyik domonkos azt mondta, hogy ha ezt kihirdeti a pápa, akkor ő kilép az egyházból. És amikor kihirdette a pápa, tehát megtörtént a kihirdetés, akkor azt mondta, hogy krédó. azaz, hogy a hit azaz értelemnek a meghódulását is jelenti. És éppen ezért nem akadékoskodunk, nem tudálékoskodunk a Szent Háromsággal kapcsolatban, de erősen valljuk, és érdemes a világot ezt szerint nézni, hogy hol tűnik föl ez a hármasság és az egység, hogy hogyan egységes a sokféleség, hogy milyen kapaszkodók lehetnek a világban a Szent Háromság megértéséhez, vagy elmélyítéséhez. Ott Tordason, az orvosi rendelőnél van egy fa, majd nézzétek meg, azt már tavaly is mondtam, mindig, amikor ránézek, akkor a Szent Háromság jut eszembe, hiszen három egyenlő ága van, egy törzsből három egyenlő ágazik ki. Ezek olyan kapaszkodók a Szent Háromság hitéhez, és én kívánom nektek, hogy legyen örömötök a hitben, mert azt gondolom, hogy gyönyörűséges az, amikor az ember az egységet valahogy meg tudja tapasztalni, és ugyanakkor meg tudja tapasztalni a különbözőséget, hogy, és ugyanez érvényes az Úristenre is, aki egyetlen Isten és három személynek a szeretett közössége, és ezt a közösséget kellene itt a Földön nekünk is valamiképpen megélnünk. Amen. Köszönöm.